Reggelt kívánok a Kossuth Rádió hallgatóinak, a pontos idő 5 perccel múlt, 7:30. A műsor vendége Orbán Viktor miniszterelnök, jó reggelt kívánok önnek is.
Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
2013-ban először találkozunk, beszéljünk egy picit arról, hogy mi vár ránk ebben az évben. Én úgy látom, hogy 2013 valamelyes szakaszhatár már, ami a kormányzást illeti. Elsősorban a kormányzás stílusára gondolok, majd kifejtem ezt bővebben is, és kérdezem is ez ügyben. De az lenne a legfontosabb kérdésem, hogy mennyit veszít a lendülete a törvényalkotásnak idén? Mi lesz a parlamentben? Tartják-e azt a lendületet, amit megszokhattunk önöktől az elmúlt ciklusokban, szezonokban?
A törvényalkotás nem önmagáért való, tehát az, hogy egy parlament sokat dolgozik, még nem jelenti azt, hogy jól is dolgozik. Ezért én nem a benyújtott törvényjavaslatok száma alapján tekintek a parlamenti munkára, hanem inkább az ott eldöntött kérdések súlya alapján. Ha így nézzük 13-at, akkor azt lehet mondani, hogy egy-két fontos kérdés, ide értve például a földtörvény és az alkotmánybíróság döntése miatt szükséges alkotmány egybeszövegezési feladatokat, tehát ezeket leszámítva már nagy átalakítási törvényeket nem szándékozunk megvitatni, mert az ország túléléséhez, talpon tartásához és jövőbeli versenyképességének megteremtéséhez szükséges nagy változásokat és azokat megalapozó törvényeket elfogadtuk, illetve végrehajtottuk. 13 abban az értelemben szakaszhatár, hogy már nem a nagy átalakításokról szól, hanem sokkal inkább nem a vetésről, ha úgy tetszik, hanem inkább az aratásról, tehát sokkal inkább a nagy átalakítások eredményének a begyűjtése 13-as év.
Valóban, jól mondja, van is itt egy kényszer, az Alkotmánybíróság előállította a helyzet, itt már is nyitok egy zárójelet. Azt a kifejezést használt, hogy az alkotmány egybeszövegezése, tehát akkor ezek szerint az átmeneti rendelkezések belekerülnek az alkotmányba, úgy, ahogy most az átmeneti rendelkezésekben olvasható?
Nem teljesen, mert az ember az mindig tud jobban dolgozni, mint az előző napon tette, tehát remélem, hogy fogalmazásában elegánsabb, jogi, esztétikai szempontból szebb, de minden fontos kérdést azonos módon szabályozó formában bekerül az átmeneti rendelkezések tartalmilag az alkotmány törzsszövegébe, miután az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ne kettőbe legyen, hanem egybe. Hát akkor legyen.
És akkor ezt a műfajt el is felejtik az idők végezetéig, hogy az alkotmányon kívüli jogszabályokban alkotmányozunk.
Hát illetve, hogy két alkotmányunk van, illetve van egy törzsszöveg és egy átmeneti rendelkezések, amely két azonos értékű, egyaránt alaptörvénynek tekintendő jogszabály volt. Ez nekünk egy kedves és szerintem innovatív, érdekes magyar joghagyományokhoz egyébként kapcsolódó megoldás volt, a történeti alkotmány szemlélettel összefüggő, abból következő megoldás. Az Alkotmánybíróságnak más volt az ízlése, más volt a jogfilozófiája, más volt a meggondolása, és mi ezt természetesen elfogadjuk, ezért az ő ízlésük szerint alakítjuk át a szerkezetét, az alkotmány szerkezetét. Egyúttal ez egyébként lehetőséget ad arra, hogy egy kisebb felülvizsgálatot is végrehajtsunk, hiszen az alkotmány elfogadása óta már sok idő telt el, és egyértelműbb alkotmányszöveget tudunk itt teremteni.
Nem fogom elfelejteni a választási eljárási jogszabályt érintő a paragrafusokra vonatkozó alkotmánybírósági döntést, erről is fogunk beszélni, de térjünk még vissza az első gondolathoz, a szakaszhatárhoz. Az is látszik, hogy a kormány egyre inkább elkezdi figyelembe venni azt, hogy mi a közönség véleménye a döntésekről. Elkezd figyelni 2014-re, hiszen bő egy év van hátra ebből a ciklusból, és itt erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a kormányzás stílusa is változik, de ilyenkor talán, és egyébként is éveleje van, ilyenkor szokott ön évértékelőt mondani, fejben talán már el kell kezdeni összerakosgatni, hogy mit kezdett a kétharmaddal az Orbán kormány.
Most sincs az széttöredezve, kérem, tehát a mi fejünkben 2010, sőt 2009 óta lényegében egy konzisztens, tehát összehangolt kép él arról, hogy milyen helyzetben van Magyarország, és mit kell tenni. Ráadásul az emberekre mi az első pillanattól kezdve figyeltünk, ezért vezettük be a nemzeti konzultáció rendszerét. Én nyílt kormányzást és közös kormányzást igényeltem. Vagy bocsánat, ígértem és igényeltem a kormánytagoktól. Ráadásul egy erős Magyarország megteremtése érdekében. Tehát viták korábban is voltak, véleménykülönbségek is voltak, a társadalomban is voltak egymással versengő vélemények, de amikor azokat eldöntöttük, akkor akkor utána a végrehajtásban már sosem tartottunk meg, és nem hátráltunk meg. Ezért az átalakításokat végig tudtuk vinni. Ezért én nem a választásokból visszafelé gondolkodva beszélek, és majd értékelem a 12-es, 13-as évet, hanem az 2010-ben kitűzött közös célok felől. Miben állapodtunk meg az emberekkel? És azt kell mondanom, az emberekkel kötött megállapodás nagy részét sikerült végrehajtani. Hát végül is én azt mondtam az embereknek, hogy egy olyan országot szeretnénk, én személy szerint is mindig olyan országot szerettem volna, amely képes segíteni a polgárain, nem elvesz tőlük, hanem lehetőséget ad a számukra. És ha 13-at megnézi, a rezsicsökkentést, a minimálbér emelést, a nyugdíj emelést, csekély mértékben, de javuló foglalkoztatási mutatókat, hogy az önkormányzatokat kiváltjuk az adósságból, hogy munkahelyvédelmi akciótervet indítunk meg, ez már mind a korábban az országgal közösen elvégzett két év munkájának az eredménye, mondjuk úgy, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének kézzelfogható eredménye.
Igen, csak valóban voltak viták, de ezeknek a vitáknak korábban nem az volt az eredménye, hogy a kormány engedett az álláspontjából. Legitim cél volt, hogy hozzányúljon a felsőoktatáshoz, különféle jogszabályokhoz, az alkotmányhoz, és amikor voltak viták, akkor önök nem léptek vissza, úgy, mint ahogy most például visszaléptek a hallgatóknál, vagy itt van például az Alkotmánybíróság döntése a választási eljárásról.
A helyzet az úgy fest, hogy most sem lépünk vissza a céloktól. Nagyon fontos, hogy a politikában nagyon fontos, nem akarom ezzel az hallgatókat untatni, de a politikát művelő embereknek, tehát a magamfajtáknak, az fontos dolog, hogy vagy talán a legfontosabb is, mindig különbséget tegyünk a célviták és az eszközviták között. Tehát a kormányzásnak az az értelme, hogy az emberekkel a választások során közösen kitűzött célokat elérjük. Hogy milyen úton érjük el, arról mindig lehet tárgyalni, arról mindig lehet kompromisszumot kötni, ott mindig lehet változtatni, de célokat nem szabad föladni. Most a kormány, ez egy olyan kormány, amilyenk 2010 óta az akkor az emberekkel kétharmados többséggel megerősített és kitűzött közös célokból nem engedtünk, egyből sem. Az előfordult, ilyen például a felsőoktatás is, hogy más útvonalat kell választani, mert a diákok, vagy a tanárok, vagy a szülők, bárki más úgy gondolta, hogy bár a célokkal talán egyetértene, de az útvonalon nem kíván végigmenni, és van egy jobb ötlete. Ha van jobb ötlet, ha van más megfontolás, akkor amely ugyanazt a célt szolgálja, akkor miért ne lehetne azokat befogadni? Tehát azt soha nem mondhatta senki, én sem mondom, hogy mindig mindenben azoknak van igazuk, akik egyébként kormányoznak. Én ezt már elmondtam a 2010-es parlamenti beszédemben is, hogy a győztesnek nem igaza van, hanem dolga. És azt a dolgot el kell végezni. És az útvonal pedig még egyszer mondom, tárgyalás kérdése. Így vagyunk a felsőoktatással. A választási törvény kicsit más. Ez egy másik történet. A választási törvénynél egyszerűen időzavarba kerültünk. Tehát az Alkotmánybíróság döntése miatt, ha most végigvinnénk az eredeti elképzeléseket, amire szerintem szükség volna egyébként, mert elveszítünk 3-400 ezer szavazót az Alkotmánybíróság döntésének következtében, ugyanis a külföldön dolgozó magyarok nem fognak tudni szavazni, tehát arra kell számolnunk, hogy ha nincs regisztráció, már pedig nem lesz 2014-ben regisztráció, a ma külföldön dolgozó magyarok, ha nem jönnek haza szavazni, vagy nem mennek be a követségekre, nem fognak tudni szavazni, és ez sok százezer ember, ami szerintem egy veszteség, ezt akartuk megoldani. Na most, ha ezt most végigvinnénk erőből, mert a kétharmad az lehetőséget ad arra, hogy az Alkotmánybíróság döntésére úgy válaszoljunk, hogy az alkotmány szövegébe foglaljuk bele a választási eljárás szabályt, és akkor nincs róla alkotmányos vita, de ez nem volna, erőnk van hozzá, de nem volna észszerű megoldás, mert időzavarba kerültünk, mert annál rosszabbat nem tudok elképzelni egy ország számára, nem csak Magyarország, hanem bármely európai ország számára, hogy úgy fut rá egy választásra, hogy közben folyamatosan vitatja a választás szabályait. Ilyet sosem szabad csinálni, mert alássa a demokráciát. Ezért nem erő, hanem a józanész hangja és érvei alapján kellett itt dönteni.
Nézzük azért egy picit ezt részletesebben. Nem azt kérdezem, hogy végül hogy lesz majd szavazás, mert ez egyébként a héten eldőlni látszik, hogy a névjegyzéke bővülhet a határon túli külhoni magyarokkal, feliratkoznak, levélben szavaznak, stb. Tehát ezt a részét most hagyjuk. A kérdések kérdése szerintem ennél az Alkotmánybírósági döntésnél az, hogy mekkora vita volt a Fidesz döntéshozó testületében erről, hiszen amikor egy hónappal ezelőtt itt beszélgettünk a választási eljárás tervezett átalakításáról, a regisztrációról, akkor ön azt mondta, hogy azért lenne jó egy alkotmánybírósági kontroll, hogy hűtse a vitát. Nyilván arra nem számított, hogy jéggé fagyasztja.
Hát vagy... hát így is fogalmazhatunk, vagy még inkább olajat öntött a tűzre. Tehát ilyenkor abba kell hagyni a vitát. Tehát olyan hőfokra került a vita az alkotmánybíróság döntése okán, figyelje meg az ellenzéki reakciókat és így tovább. Olyan hőfokú lett a vita, akkora volt a tűz, hogy azt eloltani a választásokig már nem lehet. Úgyhogy jobb volt inkább befagyasztani az egészet, ha már ilyen képzavaros megoldást választunk a helyzet leírására. Tehát olyan forróvá vált az ügy, hogy befagyott.
Én megfigyeltem az ellenzék mozgását, és nem volt-e ott a célok között az, ami történt? Ugyanis nem eleve az volt-e a cél pusztán, hogy a külhoni magyarok tudjanak szavazni, fel tudják vetetni magukat a választói négyjegyzékbe, és egyébként pedig összekovácsolja az ellenzéket ez a helyzet, és aztán ez alól az összefogás alól a Fidesz visszalépése kirúgja a sámlit.
Nézze, én nekem nincs kifogásom az ellen, hogy a fejlemények ismeretében, vagy a végeredmény ismeretében mindig úgy fejtsük meg az eseményeket, hogy milyen ördögjel ravasz módon előre jól kigondolta a miniszterelnök vagy a kormányzó párt, de ez akár imponálhatna is az embernek, csak nincs köze a valósághoz. Tehát az igazság általában egyszerűbb, mint azt a politikáról spekuláló emberek gondolni szokták. Nem. A Fidesznek volt egy világos elképzelése. Azt akartuk, hogy miután Magyarország egy világnemzetté vált, részben azért, mert rengeteg magyar él a határokon túl, ott van az állandó lakhelye. Részben ugye leszakították őket az anyaországról, és ezért határon túl magyarokká váltak. Részben emigráltak, menekültek Magyarországról az elmúlt 50 évben a kommunizmus elől, és ezért szanaszét élnek a világban. Részben az egységes európai tér miatt vendégmunkássá vált rengeteg magyar, tehát Magyarországon van az állandó lakhelye, de Nyugat-Európában dolgozik, és azt akartuk, hogy mindenki részt tudjon venni a választáson, mindenkinek módja legyen, hogy részt arra, hogy részt vegyen Magyarország jövőjének alakításába. Ehhez kerestük az eszközöket. Ezeknek az eszközöknek némelyikéről vita volt. És ebben a vitában részt vett az alkotmánybíróság is, és nyitva hagyta ezt a helyzetet. Tehát további vitát előidéző szituáció jött létre, és ezt abba kellett hagyni. Ennyi az egész, nem bonyolultabb ennél.
És mi volt az az érv, amivel meggyőzték, hogy a Fidesz lépjen vissza?
Nem kellett meggyőzni senkit, mert mindenki látta az időzavart.
Tehát ezért... volt róla vita, nem? Volt a Fidesz döntéshozó testületében.
Kb. 2 perc alatti döntés született. Tehát nem kellett más csinálni, csak végigvenni, hogy az alkotmánybíróság döntését követően, ha a Fidesz mégis ragaszkodik ahhoz, hogy mindenki részt tudjon venni a választáson, és ezért a regisztrációt benne akarja tartani az alkotmányos rendszerbe, annak milyen időigénye van, milyen döntések mikor születhetnek meg, és milyen vitákat mikor lehet lezárni. És látható volt, hogy a választásokig nem tudjuk lezárni a vitákat, és a Fideszben nincs egy olyan ember se, aki azt gondolná, hogy a demokráciát szabad veszélyeztetni azzal, hogy a demokrácia egy fontos pillanatát, a választást jogilag bizonytalanná teszi.
Visszatekintéssel kezdtük, nézzünk egy picit előre 2013, és itt talán induljunk ki a költségvetésből, vagy beszéljünk a költségvetés helyzetéről. Néhány dolgot feljegyeztem magamnak, szerintem a kérdések kérdése 2013-ban, és ha a költségvetésről beszélünk, hogy milyen források állnak rendelkezésre, összejön-e a deviza alapú kötvény a nemzetközi piacon, lesz-e IMF megállapodás, és ki lesz a jegybank vezetője?
Hát ezek is jó kérdések, szó se róla, de ha már a fontos kérdések listájánál tartunk, én inkább azt mondanám, hogy a munkahelyvédelmi akciótervet végig tudjuk-e vinni. Az első rezsicsökkentés után, villany, gáz, távfűtés után lesz a második, kiterjed-e vízre, szemétre és más közszolgáltatásokra ez az árcsökkentő politika. Tudjuk-e növelni a foglalkoztatást? Tudjuk-e a közmunkások számát olyan mértékig megemelni, hogy azt mondhassuk, hogy Magyarországon mindenki, aki dolgozni akar, dolgozhat? Sikerül-e a nyugdíjak mértékét tovább emelni? És tudunk-e megindítani a bérből és fizetésből élők számára egy új akciótervet valamikor az év közepén? Én meg ezeket tekintem a legfontosabb
kérdéseknek. Meg még tudnék hozzátenni az adóssághegy elleni harc, stb. Csak akkor a feltételes módot hagyjuk el. Mi az, ami kijelentő módban tehető? Mert ugye beszéltünk már a nemzetgazdasági miniszter fiókjáról, hogy milyen tervek vannak még ott, mik lapulnak, ugye a munkahelyvédelmi akciótervet már említette. Mi az, amit hozzá lehet tenni a jelenlegi ismereteinkhez, például a rezsicsökkentés ügyében?
Hát először rögzítsük a tényeket. Tehát 2010-ben Magyarország egy megbillent, az összeomlás szélén egyensúlyozó ország volt. amely olyan terveket, hogy rezsicsökkentés, minimálbéremelés, végtörlesztés, tehát devizahitelesek kiszabadítása, vagy önkormányzatok adósságból való kiváltása, ezeket el se tudta képzelni, tehát a túlélésért küzdött. Innen jutottunk el oda, hogy ma 2013-ban arról beszélünk, hogy nyugdíjak emelkednek, a minimálbér emelkedik, a rezsit csökkentjük, munkahelyvédelmi akciótervet indítunk, tehát az a, én úgy fogalmaznék, hogy óriási erőfeszítés és önfegyelem, amelyel a magyarok végigcsinálták, kormány és a választópolgárok együtt a mögöttünk hagyott 2,5 évet meghozza 2013-ban az eredményt. Tehát én egy, talán emlékszik rá, hogy 2010-ben próbáltam az embereknek adni egy térképet az első, akkori első országértékelő beszédemben, hogy a következő 4 év hogy néz ki. Tehát egy GPS-t, a szabad így, politikai GPS-t. És akkor azt mondtam, hogy 2013 az emelkedésével lesz. És figyelj meg, hogy 2013-ban a tények világossá teszik, hogy Magyarország, miután megerősödött a megelőző 2 évben, emelkedni is kezd. Tehát például csökkenti a rezsit. Azért ne menjünk el amellett szó nélkül, hogy én nem emlékszem, pedig nem vagyok egy mai sütés, lassan 50 éves leszek. Én nem emlékszem arra, hogy bármikor úgy kezdődött volna az én életemben a következő esztendő, hogy bejelentették volna, hogy csökken a villany, a gáz, általában a rezsiköltség Magyarországon. Arra se emlékszem 2007 óta egyetlen alkalommal se, hogy azt mondta volna a miniszterelnök, hogy olyan megállapodást kötött a szakszervezetekkel, pedig most ez történt, hogy a minimálbér az infláció mértékét meghaladó arányban fog emelkedni. Arra se emlékszem már évek óta, hogy valaki azt merte volna mondani a nyugdíjasoknak, hogy nem csak megvédi a nyugdíjukat, hanem nagyobb arányban tudja azt emelni, mint amit az inflációhoz. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy 2013-ban minden bajunktól megszabadulunk. Én csak azt akarom mondani, hogy az elmúlt 2,5 évben összegyűjtött erőnket a mindennapi élet könnyítése, Magyarország emelkedése érdekében tudjuk majd használni 13-ban.
Mindez ugye akkor valósulhat meg, ha valóban lesznek olyan elkölthető tartalékok a költségvetésben, amelyek tényleg látszanak majd, mert itt komoly kockázatok vannak. Ugye az már látszik, hogy a költségvetés tartalékához hozzányúltak. Ha apránként is, de ez elkezdett fogyni ez az összeg. Az elemzők azt mondták, hogy el a kezekkel a költségvetési tartaléktól. Kikerülünk-e a túlzott deficit eljárásról? Ez is egy nagy kérdés. És ebből például, hogy a költségvetés fenntartható legyen, nem nagyon férnek bele olyan szerencsétlenkedések, hogy csak egy példát mondjak, hogy az elektronikus útdíj nem a megfelelő ütemben, vagy a tervek szerint haladna.
Hát az nem is férne bele, de szerencsére ez a veszély nem fenyeget. A tervek szerint haladunk ebben a kérdésben is. A megfelelő időpontban, a törvényben előírt időpontban megvalósul az a befektetés, beruházás és bevétel is létrejön majd. Én azt tudom mondani önnek, hogy 98-tól 2002-ig voltam már egyszer miniszterelnök, 4 költségvetési vitát csináltam végig, és most is mögöttem van már 2,5, és nem emlékszem egyre se, amikor ne azt mondták volna, hogy nem áll meg a lábán, nem jók a számok, nem stabil, nem úgy lesz, óriási kockázat. És minden költségvetést, amit én jegyeztem, illetve az általam kinevezett pénzügyminiszter jegyzett, megcsináltuk. Mint ahogy 2012-es is ugyanezt mondták, hogy hozzá kell nyúlni a tartalékhoz, nem fog működni, nagy lesz a hiány. Mit mond ma az Európai Unió? Az Európai Unió azt mondja, hogy Magyarország egy sikertörténet. Nincs még egy ország az Európai Unióban, amely ilyen mértékben lett volna képes folyamatosan 2 év alatt csökkenteni a költségvetési hiányát, csökkenő pályára állítani az államadósságot, és közben megteremteni a növekedés esélyét. Magyarország egy európai sikertörténet.
Van itt még valami, és most próbálok nagyon konkrét lenni. Lesz a jegybank elnöke?
Tehát itt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök március 2-án kinevez.
Proforma, név szerint?
Hát mindennek rendelt ideje van, például a személyes kinevezéseknek is.
És milyen karakterű jegybank elnökben gondolkodik? Mert hát
egy dolgot tudok, mondani, hogy offshore spekuláns, nem, offshore spekuláns még egyszer Magyarországon jegybank elnök nem lesz.
Lehetséges, hogy a jelenlegi nemzetgazdasági miniszter megy a jegybankba?
Semmilyen döntés nem született ebben a kérdésben.
Mert hogy ugye a jegybank, ha elkezdi támogatni a kormány politikáját, és Európa szerte, világ szerte látni erre példákat, akkor egy könnyebb helyzetbe kerülne a kormány.
Hát, nézze, Ez az interjú nem a kormányról szól, hanem Magyarországról. Tehát az a kérdés, hogy mikor kerül Magyarország könnyebb helyzetbe, ennek a logikának a mentén kell meghozni, mind a tartalmi, pedig a személyi döntéseket, és az engem illető döntéseket eddig is így hoztam meg, ezután is így fogom meghozni. Azt nézem, mi jó, mi teszi könnyebbé, egyszerűbbé, biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá a Magyarország életét.
Desszertnek szánom a következő kérdést, hol fog szurkolni a román magyaron?
Hát osztozom a szurkolók sorsában.
Mert hallani arról híreket, ugye mondta, hogy nem akarja elmondani az ezzel kapcsolatos álláspontját.
Hát mindenkinek jobb az úgy, ha én ezt nem mondom el.
De sajnos nem tudom figyelembe venni ezt az érzékenységét. Mert hallani arról híreket, hogy elviszik Budapestről ezt a meccset, hogy lehessen úgy szurkolni a stadion mellett, hogy az behallatszódjon. Győr vagy Székesfehérvár jöhet szóba. Ez egy tegnapi heti válaszértesülés.
Hát nézze,
ön támogatná egy ilyen ötletet?
Hát először is, ha támogatnám is, legfeljebb egy szurkolói vélemény volna az enyém, mert a sportszövetségek Magyarországon teljes autonómiával rendelkeznek. Tehát helyesen, én ezzel egyetértek, a magyar kormánynak nincs beleszólása abba, hogy melyik sportág melyik rendezvényét hol és milyen körülmények között rendezze meg, mert megvannak a választott vezetők, például a labdarúgó szövetség elnöke, kézilabda szövetség elnöke és a többiek is, akik ezt eldöntik.
De ezzel azért egyetért, hogy megpróbálják a büntetést behajtani.
Mármint a labdarúgó szövetség. Mondtam, hogy ebben az ügyben én a kormányt kívül szeretném tartani ezen a vitán. Ennek a vitának az emögött meghúzódó titkos és nyilvános Magyarország ellenében tett lépéseknek olyan mélységei vannak, amelyekről nem indokolt, nem észszerű beszélni, különösen nem a miniszterelnök esetében. Tehát én ebben az egész ügyben a későbbiekben sem kívánok semmilyen véleményt sem kialakítani a nyilvánosság előtt.
Orbán Viktor miniszterelnök volt a 180 perc vendége.